a mi segítségünk és Isten tiszteletünk megszenteltetése legyen a mi Úrunktól, Istenünktől, aki teremtette az eget és a földet, és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igéjét, ahogyan szól hozzánk Péter apostol első levele, 3. részéből, a 7. verstől. Így szól hozzánk Isten igéje, Péter apostol első levele, 3. részének 7. versétől. Ugyanígy ti férfiak is, megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint gyengébb féllel. Adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg. Mondjatok áldást, hiszen arra hivattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek, és jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak álmosságot. Forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót. Keresse és kövesse a békességet, mert az Úr szeme az igazakon van, és a füle a könyörületesekre figyel, az Úr arca pedig a gonosz cselekvők ellen fordul. De ki az, aki bántalmazt titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, akkor is boldogok vagytok. A fenyegetéstől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne rettenjetek. Ellenben az Urat, a Krisztus tartsátok szentnek szívetekben, és legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a bennetek élő reménységet. Ez pedig szeliden és tisztelettudóan, jó lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a Krisztusban való jó magatartásokat. Mert jobb jót, mint gonosz cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata. Isten áldja meg az ő igéjének a hallgatását és szívünk befogadását. Sepsi Rékát kérem meg, hogy majd a kezdő imádságot mondja el, az volt az egyházi vezető, több egyház vezetőjének a kérése, hogy közösen hangozzék el ugyanaz az imádság a templomainkban a Covid vírus járvány lezárásaként. De még mielőtt a imádság elhangzana, hallgassuk meg az igének az első mondatát, amelyik így szól. És ugyanígy ti férfiak is megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel. Adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Közben még az elemekben teszem.
Mennyi atyánk, hűséges Istenünk! A veszteség, a bezártság, a betegség, a tanástalanság terhes útott minket az elmúlt időben. Gyászolunk! A te kezedbe ajánljuk azokat, akik elmentek. Kérünk szépen, bocsásd meg bűneiket. Tőled kérünk igazolást az itt maradóknak. Számba veszük veszteségeinket, Keressük egymást az újrakezdés lehetőségét, és keresünk téged az életugát is megtartélyen. Kérünk, szentelted által mutasd meg nekünk szándékodat, amikor meg akarjuk érteni azt, ami körülöttünk és bennünk történik. Köszönjük, hogy megtartottál minket ebben a bajban és megpróbáltatásban. Köszönjük, hogy vannak, akik ott állnak a betegek mellett. Ők naponta azért dolgoznak, hogy megmentsék életünket a járványtól. Adj nekik továbbra is erőt, kitartást, hitet és reménységet. Adj nekünk is erőt és figyelmet, hogy meglássuk a bajba jutottakat és segíteni tudjunk nekik. Mutass utat nekünk, akik ezután jobban, szebben, nagyobb hittel és szeretettel akarunk élni. Áld meg egyházunkat, hazánkat és minden embert, akiknek életét ajánlottak, életet ajánlottak. Jézus Krisztus a te fiad által. Amen.
Foglaljuk el a helyünket, és az utolsó dicséretére készülünk, a 474. dicséretünket elénekelve, 474. dicséretünknek egyetlen versét énekeljük el, és aztán hogy kérjem azt, hogy amikor elénekeltük ezt az egyetlen egy versét, akkor még csendben tudoljunk is el Istennel járni, lakozni, szent élettel illatozni. És majd csak ezután menjenek ki a gyerekek, a gyerek Isten tiszteletre. Kedves testvérek, hallgassuk meg Isten igényét, ahogyan szól hozzánk. A Kolossé levél 4. részének 2. versétől. Az igazság az, hogy véletlenül összekevertem a két igét, a lekciót olvastam fel textusnak, a textus lekciónak, de nem baj, most felolvasom a lekciót, és a textus pedig egy mondatban megismétlem. Az imádkozásban legyetek kitartóak, és legyetek éberek, ne szűnjetek meg hálát adni. Imádkozzatok egyúttal értünk is, hogy Isten nyissa meg előttünk az ige ajtaját, hogy szólhassuk a Krisztus titkát, amely miatt most fogó is vagyunk, hogy azt hirdessem. Bölcsen viselkedjetek a kívül állók iránt, a kedvező alkalmakat jól használjátok fel. Beszéletek legyen mindenkor kedves, sóval fűszerezett, hogy így mindenkinek helyesen tudjatok felelni. És még egyszer egyetlen egy mondatot hallgassunk meg, Péter apostol első levele, harmadik részének a 7. verséből. Itt szól hozzánk Isten igéje. Ugyanígy ti férfiak is megértően éljetek együtt feleségetekkel, mint a gyengébb féllel, adjátok meg nekik a tiszteletet, mint örökös társaitoknak is az élet kegyelmében, hogy a ti imádkozásotok ne ütközzék akadályba. Amen. Foglaljuk el. Kedves testvérek, néhány héttel ezelőtt szóltam már az imádságról, akkor azt emeltem ki, hogy az imádság egy személyes Isten kapcsolat. Azzal szeretjük Isten, hogy imádkozzunk hozzá. Azért fontos az elcsendesedés és az imádság, hogy személyessé váljon a kapcsolatunk az élő Istennel. Mert eközben telik meg a mi szívünk az élő Isten szeretetével. Ma az imádság akadályairól szeretnék szólni. Egy ilyen akadály sorol fel Péter apostolnak az első levele, amikor azt mondja, hogy ti férfiak megértően éljetek együtt a feleségetekkel, és akkor felsorolja, hogy mennyire kell türelmesnek lenni egy férfinek a feleségével, így mondja, hogy a feleség a gyengébb egyén, legyetek velünk türelmesek, és akkor hozzáteszi, hogy a ti imádságaitok meg ne hiúsuljanak. Tehát összefüggést talál a mi textusunk az egymás megbecsülése és az imádság között. Ahol a férj és a feleség nem becsüli meg egymást, ott abban marad a közös imádság. A mai ige hirdetésben csak arra a kérdésre keresem a feleletet, hogy mi az oka annak, hogy nagyon sokan abba hagyják az imádságot. Abba hagyják. Nem arról van szó, hogy el se kezdik, hanem abba hagyják. Valamikor elkezdték. És boldog megtapasztalásuk volt, hogy Isten meghallgatta a kérésüket. Hálával emlékeznek a nagyszerű pillanatra, amikor segítséget kaptak a mindenhatótól. Teljesítette a kérésüket. És mégis, mi az oka, hogy ennek ellenére abba hagyják az imádságot, elsorol az ima életük? Vallásosak maradnak, de csak a maguk módján, és eközben nem tapasztalják meg a hit megtartó erejét. Bizonyára kérdése volt ez az első keresztényeknek is. Ezért buzdított erre Pál apostol a lekciómban, hogy az imádságban legyetek álhatatosak, kitartóak, a reménységben pedig örvendezzetek. Tehát az imádságban legyetek álhatatosak és kitartóak. Így is mondhatom, hogy amikor egy hívő ember a legszívesebben már abba hagyná az imádságot, mert úgy érzi, hogy nincs értelme, nincs benne erő, nem is segít, akkor kell kitartani. Akkor kell tudatosan tovább imádkoznia, és legyőzni a saját rossz érzéseit. Tehát a mai vasárnapon csak azokhoz a testvérekhez szeretnék szólni, akiknek az életében Már boldog megtapasztalás volt, hogy a mindenható Isten valamikor meghallgatta az imádságot. A legtöbb ember csak én, amikor imádkozik Istenhez, amikor bajban van, akkor kér. Ami mennyei atyám pedig meghallgatja ezeket a kéréseket. Így mondja a Biblia, hogy felhozza az ő napját jókra és gonoszakra, elsőt ad igazaknak és hamisaknak. Ez feltétel van. Hittel kell kérni. És az Istentől legtávolabb élőket is meghallgatja az Úr. Ilyenkor átéri az ember, hogy feltétel nélkül elfogadja őt a mindenható. Örömmel tölti el az imádkozás. Boldog alkalomként emlékezik rá örömmel. De akkor mi az oka, hogy mégis elsorgad az ima élete? Az az oka, hogy az imádságunk második szakaszában Isten megmondja tőlünk az ima meghallgatásnak a jó érzését. Ha még nem történt meg a bűnvallásunk. A bűn ugyanis elválaszt bennünket az élő Istentől. Úgy szabadulhatunk meg a bűnünktől, hogy azt megvalljuk az élő Istennek. Azért vonja meg Isten tőlünk az ima meghallgatásnak a jó érzését, azt az érzést, hogy feltétel nélkül elfogad, mert valójában van feltétel. Mégpedig az a feltétel, hogy valljuk meg a mi bűneinket, és romboljuk le a bűnfalát, amelyik elválaszt bennünket az élő Istentől. Ez pedig csak a bűnvallás által történhet meg. Nem Istennel van a baj. Nem az a baj, hogy nem hallgat meg bennünket. Nem is az, hogy mi rosszul imádkoznánk, hanem az ima meghallgatásnak az a feltétele, hogy valljuk meg a mi bűneinket. Emlékszünk arra a történetre a Bibliából, amikor Péter apostol, Lukács 5-be olvassuk. Egy nagy falfogás után átéri azt, hogy tele van a hálóhalakkal, Jézus szavára. Egész éjszaka aláztak, de nem fogtak semmit, és mégis Jézus szavára megtelt a hálóhalakkal. Leborult Péter Jézus elé, és azt mondta, hogy menj el tőlem, Uram, mert én bűnös ember vagyok. Egy hatalmas nagy csoda történt az életében. Megtapasztalta Jézus Krisztusnak a kegyelmét. Érezte a saját bűnét, és azt mondta, hogy menj el tőlem, Uram, mert bűnös ember vagyok. Dehogy ment el tőle Jézus. Pont az ilyen imádságoknak örül a legjobban. Ha valaki őszinte bűnvalló imádságot mond el, akkor újabb és újabb ima áldásokat kap. Isten azért hozza napvilágra a régi bűnöket, mert nem akarja, hogy ezek mérgezzék a vele való kapcsolatunkat. Én nem nagyon értek az egészségügyhez. Annyit tudok, hogy a kezeletlen seb, az mérgez. És a sebet ki kell tisztítani. Ha egy seb tisztáltan, akkor hiába várjuk azt, hogy majd a beteg meggyógyuljon. Sőt, lehet, hogy egy kis sebnek tragikus következménye lesz. Meg kell, hogy Isten tisztítsa a mi lelkünket, a bűnt. És ha megtisztította a régi bűnöktől, akkor közelebb akar vonni magához. Tehát aki közelebb, aki előre akar jutni az imádságban, annak meg kell vallani a bűnét. Először egy nagy bűnvallásban, és utána pedig naponta le kell tenni ezeket a bűnöket Isten elé. Az újabb és újabb bűnöket Isten elé. Erről beszéltünk a fiatalokkal most pénteken az ifjúsági órán. Ez a hívő életünk alapja, hogy letesszük a bűneinket Isten elé. Ha valaki gyerekkorában nevelnek hívő módon, akkor is kell, hogy legyen felnőttként az életében egy pont, amikor leteszi a bűneit. Ha valaki a neveltetésénél fogva úgy élte át a megtérés csendesen, mint nagyon sok, napról napra tisztogatta őt az élő Isten, és egyre közelebb került a megváltóhoz. Annak is kell, hogy legyen az életében egy pont, amikor leteszi a bűneit. És utána pedig hétről hétre, napról napra meg kell vallani az élő Isten előtt mindazt, amit elkövettünk. És kérnünk kell az ő bűnbocsátó kegyelmét. Sajnos a nehézségeim ezzel még nincsenek befejezve. Ugyanis van az imádságnak egy következő szakasz. Sok hívő ember panaszkodik arról, hogy imádság közben rossz érzése történik el. Visszaemlékeznek régi sebeikre. Kérdezzek magam. Lehet régi bántásokat eltemetni magunkban? Úgy, hogy évekig vagy évtizedekig nem gondolunk rá? Nem ezt mondom, hogy elfelejtem. Mert valójában az ember semmit nem felejt el. Csak lehet, hogy évtizedek óta nem gondol rá. Nem elfelejti, hanem eltemeti magában. Szerintem a testvérek között senki sincs olyan, aki lobokat gyűjt otthon a lakásában. De néha előfordul, hogy az embernél lobok vannak, és a lobok alatt ott maradnak fontos dolgok. És már az ember nem is gondol ezekre a régi lomokra. És akkor egyszer csak valahogy úgy kibuknak a lomok alól a régi dolgok. Hát pontosan ugyanígy vagyunk mi a sérelmekkel. Ott vannak az életünkben. Csak valami mások. Napi események. Sürgős dolgok, nem fontos dolgok, sürgős dolgok úgy betakarják. És egyszer ezek a régi sérelmek valahogy előjönnek. Nem tudjuk, hogy. Talán egy szó váltja ki. Talán én mondom ki olyat, amihez hasonlóan engem megsértettek. És egyszer csak úgy jön elő a régi sérelem, mintha tegnap történt volna. Nem felejt el az ember tulajdonképpen semmit. Isten nem azért hozza elő az imádság csendjében ezeket a régi sérelmeket, mert gyötörni akar, hanem meg akar szabadítani ezektől a régi sérelmektől. Egyféleképpen szabadulhatunk meg attól, hogy a régi sérelmek előtörjenek, ha megbocsátjuk őket. Nagy különbség van a felejtés és a bocsánat között. A megbocsátás az egy végleges lezárása egy dolognak. Egy hívő embernek a tudatos döntése. A felejtés pedig egy ideiglenes dolog. Nem tudatos döntés. Inkább csak olyan, ami velünk történik, és nem mi cselekedjük. Hadd mondjam itt határozottan, csak úgy szabadulhatunk meg a régi sérelmek nyomasztó emlékezésétől, ha megbocsátunk. Nem elég feledni, bocsátani is kell. Azért hozza elő Isten a régi sérelmeket, a régi sebeket, hogy tudatosan bocsássunk meg. Így mondhatom, hogy Isten az érzéseik, emlékeik világát ki akarja takarítani. Pont tudja, hogy időnként kitakarítjuk a lakást. És akkor kitakarítjuk a legbelsőbb zugokat is, valahogy bejúrunk a szekrény alá, és mindent rendet csinálunk. Isten is pont így akar tenni velünk. Az emlékeik legrejtettebb zugában is rendet akar tenni. Ezért hozza elő ezeket a rossz emlékeket, a bennünket ért bántások. Előhozza, és akkor egy alkalmat ad arra, hogy megbocsássuk. És végleg lezárjuk ezeket a sérelmeket. Ezáltal akar sziklaszilárdá tenni. És egymással békességessé. Akkor is, ha körülöttünk békétlenség tombol. Akinek a lelkében rend van, megbocsátotta a régi sérelmeket, ő maga is bocsánatot kér azokért, amiket elkövetett, az az ember válik sziklaszilárddá. Békességessé. Türelmessé. Olyan szépen mondja a költő, hogy nyugalma nincs, de békessége van. Akinek rendben van a belső élete, arra jellemző ez, nyugalma nincs, de békessége van. Békesség Istentől. Költőnek meg szabad tennie, hogy egy versben helyesírási hibát véd. Itt a békesség szót mondat közben nagybetűvel írta Lenyényi Sándor. Nyilván megvan ennek az oka. Talán azt akarta kifejezni vele, hogy ez másfajta békesség. Nem csak olyan alkalmi, hanem olyan, ami teljesen letölti az embernek a szívét. Talán ezért írt a nagybetűvel. Nyugalma nincs, de békessége van. Békesség Istentől. Mit jelent ez a békesség? Az, hogy amikor az ember belül imádkozni megnyugszik, nem akar bosszút állni a sérelmei miatt. Elmúlik az aklatottsága, tudja, hogy az imádságának az a célja, hogy Isten kezébe tegye le az életét. Miért jó, ha megszabadulunk a régóta elfelejtett, régi rossz emlékektől? vagy elfelejtetnek hit régi rossz emlékektől. Azért, mert ezek a régi emlékek okozzák az indulatoskodásokat, a düh kitöréseket, a pánikszerű meneküléseket valami nehéz helyzetből. Különösképpen is azoknak a testvéreknek mondom, akiknek az életében ott vannak ezek az indulatoskodások, ürkítődések, hogy kérjék Istentől, hozza elő az őket ért régi sérelmeket. Imádkozzanak tudatosan, kérjék ezt az élő Istentől, hozza elő a régi sérelmeket, hogy ettől megszabaduljanak. És akkor múlnak el ezek a dühkitörések. Biztos láttunk olyan embereket, akik nagyon kedvesek, nagyon aranyosak, mindig mosolyognak. De teljesen kiszámíthatatlan helyzetben. Úgy kitörnek, mint egy vulkán. És legtöbbször bocsánatot kértek utána, és azt mondják, hogy ne haragudj, nem tudtam, hogy ilyen tudok lenni. Különben tudtam, mert már nagyon sokszor tapasztalta ezt. Csak azt hitte, hogy most már nem fog megismétlődni. De újra és újra megismétlődni. Mert ott van a lelke mélyén egy méreg, ami fertőzi, pusztítja az életét. Kéri az ilyen testvér, hogy Isten hozza elő ezeket a régi sebeket. Bocsássa meg! Lehet, hogy 30 év, 40 év, 50 év távlatából kell megbocsájtani. Bocsássa meg! És ezzel szabadulni fog tudni az indulatos kodásaitól, a dühkitörésektől. Nem tudom, hogy érthető-e, hogy mit jelent ez a mondat, hogy pánikszerű menekülés. Vannak olyan testvérek, akik egy normális élethelyzetben vannak, éri őket valami bántás, valami sérülés. A legtöbben ilyenkor vagy emberi indulattal visszavágnak, vagy Istentől kapott bölcsességgel rendezni tudják a dolgokat, szóval vagy egyiket, vagy másikát csinálják. De vannak olyan emberek, akik egy ilyen kicsit nehéz szorításból, egy kis ebédfogóból azonnal pánikszerűen elmenekülnek, és ott hagynak mindent. És a többiek döbbenten nézik, hogy aránytalan volt. Nem értem, hogy ilyen kis bajból miért kellett ilyen nagy pánikkal elrohadni. Nos, ennek is ugyanez az ok, hogy a lelkünk mélyén ott van egy mérgezés. És ennek a következtében az ember ilyenkor elkezd menekülni. Egy kicsi dolog elől is úgy menekül, mintha valami nagy tragédia történt. Tehát azért jó megszabadulni az elfeledetnek hit régi rossz emlékektől, hogy megszabaduljunk az indulatoskodásoktól, a kitörésektől, a pánikszerű menekülésektől. Tehát Sziklós Irádán. És a másikok, mert ezek az elfeledetnek hit rossz emléket, a magunk bántásai megakadályoznak abban, hogy kimutassuk, megmutassuk a szeretetünket, az érzéseinket. Nem tudom, hogy kéne fogalmazni, hogy meg tudjuk mutatni, vagy úgy fogalmazzak, hogy megmutassuk. Gondolkoztam rajta, hogy melyik a helyes. Egyrészt az is igaz, hogy vannak emberek, akik nem tudják megmutatni az érzéseiket. Úgy élnek le egy életet, hogy olyanok, mintha kő lenne a szívük helyén. Vagy legalábbis a szívük olyan fagyos és hideg, mint egy kő. Vannak érzéseik, de nem mutatják meg. Nagyon sokat szenvednek az ilyen emberektől, a házastársuk, a gyerekük, mind azok, akik a környezetükben élnek. És úgy is igaz ez, hogy nem tudják, de úgy is, hogy nem mutatják meg. Megtudnák, de valami miatt mégsem mutatják meg. Mind a kettőt tapasztaljuk. Akit megtisztított az imádság csendjében az élő Isten, először lehet, hogy csak a mindenhatóval szemben tudja megmutatni az érzéseit. Aztán majd a gyerekével szembe is, majd az idegenekkel szembe, a házastársával szembe is, egyre tágabb és tágabb körökben fogja tudni megmutatni a szeretetet. És ezután jön az imádságnak egy nagyon szép szakasz, ez már a negyedik szakasz. Az Isten akaratának a megértése. Amikor Isten korrigál bennünket. Vagy mondhatom így, hogy korrekt átvennünket. Két idegen szó, nehezen mondom ezeket magyar szóval. Ha valakinek van egy tehetséges gyermek az iskolában, akkor beiratja őt külön órába. Nem? És ha valaki szereti a gyerekét, és látja, hogy a gyereke valamit rosszul csinál, rossz szoknyához rossz felső részt vesz, akkor hozzá nem ülő felső részt vesz, akkor kiavítatja a szülő a gyerekét. Azért, mert szeret. És ugyanezt teszi velünk az élő Isten. Korrigál és korrepetál. Segít, hogy előbbre jussunk. És éppen ebben a segítségében mutatja meg irántunk a szeretet. Nem arról van szó, hogy szőröz, nem arról van szó, hogy kötekedik, hogy akadályozni szeretne bennünket, dehogy is. Ez is a szeretetét tanúsítja. Úgy bánik velünk, mint a hajdani időben a népében. Mi is az ő népe vagyunk. Sokra értéken, kiválasztottai vagyunk. De nem elkényeztetett. Az az elkényeztetett, akire mindent vállal. És elhitetik vele, hogy minden úgy jó, ahogy ő csinálja. Akit szeretnek, azt nem kényeztetik el. Annak megmondják a hibáit. Kiavítják. Ezt tesz Isten is velünk az imádság közben. Imádkozunk, és bizonyos dolgokra az imádság közben rádöbbenünk. És ki tudjuk mondani, hogy ne az én akaratom legyen meg, hanem az övé. Miért javítgat ki bennünket Isten, miért nem fogad el feltétel nélkül? Újjászületésük percében, igen, feltétel nélkül elfogad. Mert akkor az ember lelki értelemben csecsemő. Akkor erre van szükség. Később viszont azzal szeret, hogy nem. Hogy korrigál. Hogy kiavítgat bennünk. Kérdezzek meg magam. Nem arról van szó, hogy a hívő ember egyszerűen csak fantáziá? És miközben imádkozik, gyártalakozik a gondolata, egy régi emlék eszébe jut, egy hiba, amit elkövetett, visszaemlékszik rá, és akkor természetesen az ember a lelki ismerete szerint kiavítja. Nem erről van szó? Nos, ha valakinél így van, az is jó dolog. De a hívő embernek ennél többet ad a mindenható Isten. Azt adja, hogy ne az énjen diktáljon a hívő ember. Ha valaki egy álom világban él, akkor mindig az énjen diktál. Ha valaki a keserűségeiben él, mindig az énjen diktál. Az az Úr egy segítséget ad a mindenható Isten, hogy ne az én legyen az Úr, hanem a mindenható. És végezetül egy nagyon fontos dologról hagy beszéljek. Egy idő után szembe találja magát a hívő ember az imádsága erőtlenségével. Már békessége van imádság közben, le tudja tenni a dolgait Isten kezébe, de nem éli át, hogy erő lenne az imádságban. Pedig Jézus megmondta határozottan, ha az ő nevében kérjük valamit az Atyától, akkor megteszi. Ha pedig hittel kérjük, akkor azt mondta, hogy még a hegy is beleugrik a tengerbe. Miért nincs erő az imádságunkban? Hogy mondjam el, most ezt már csak lerövidítve, azért, mert nem úgy megyünk Isten elé, mint egy király elé megy egy barátja, hanem úgy megyünk elé, mint egy király elé megy a szolgál. Jézus Krisztus nagyon határozottan megmagyarázta. Ti a barátaim vagytok, ha azt teszitek, amit én parancsolok nektek. Többé nem mondalak titeket szolgának, mert a szolga nem tudja, hogy mit tesz az Ura. Titeket azonban barátaimnak mondalak, mert mindazt, amit hallottam az én Atyámtól, tudtul adtam néknek. Nem csak Jézus nevez bennünket barátainak, hanem felhatalmaz arra, hogy mi is így tekintsünk rá. De ennek van egy feltétele. Világosan mondja az ige. Meg kell cselekednünk az ő akaratát. Amit már megértett az ember, azt meg kell cselekedni. És akkor azt fogjuk megtapasztalni, hogy erővel telik meg az imádságunk. Amit kérünk, az helyes, akkor megteszi az élő Isten. Adni fogja az ő erejét. És mi pedig ezzel az erővel meg fogjuk tudni valósítani, amire indított bennünket az élő Isten. És végül azzal fejezett be, hogy sokak ima élete azért sorvad el, mert elmarad a hálaadás. Nem arra gondolok, hogy valaki elfeledkezik a hálaadásról, ilyen is van, hanem kifejezetten arra gondolok, amikor egy hívő ember nem akar hálát adni. Miért? Mert ami történt, azt magának tulajdonítja. Nem mondja a többieknek, hogy ami vele történt, az Isten nagy kegyelme volt. Nem mondja el, hogy a maga erejéből nem sikerült volna, hanem az élő Isten cselekedett csodán vele. A hála nem csak egy érzés, hanem Isten kegyelmének a tudatosítása is. Nem helyes, hogyha egyszer a bajunkkal Istenhez szaladunk, aztán pedig megtapasztalva segítségét és jó voltát, hónapokra vagy évekre hálátlanok maradunk. Sokak ima élete azért sorval el, mert megfeledkezik a hálaadásról. Egy nagyon rövid mondatot hadd idézek a tíz lepás történetéből. Mind a tíz meggyógyult. Kilenc elment haza. A tizedik visszament Jézushoz. Megköszönte mindazt, ami vele történt. És ennek a tizediknek azt mondta Jézus, hogy eredj el, ha te hited megtartott téged. Ha valaki ás, akkor erősödik az ima élete. Ha valaki megfeledkezik a háláról, akkor elsorval az ima élete. Akkor nem tapasztalja meg, hogy a hite megtartotta őt. Ámen. Urunk Istenünk, mennyei Atyán, kérünk szépen segíts bennünket arra, hogy át tudjuk gondolni az ima életünket. Kérünk szépen segíts arra, hogy egyen-egyenként megvizsgáljuk, hogy hol tartunk az ima életünkben. Imádkozunk hozzá, Urunk, gyülekezetünk betegeiért. Könyörögve kérünk, hogy te légy a betegeink áldott orvosa. Háladással köszönjük meg azoknak a testvéreknek az életét, akiket nagy szabadításban részesítettél. Köszönjük, akiket kórházból kihoztál, és most itt lehetnek a te házadban, és hálát adhatnak a te jó voltodért és kegyelmedért. Köszönjük szépen, hogy megtartottad őket. Légy áldott minden jó voltodért, és nagy irgalmasságodért. Könyörünk hozzá, Úrunk Istenünk, az egészségügyben dolgozókért. Kérünk, hogy te légy az erőforrásuk, a segítségük. Hálával köszönjük meg a helytállásukat és az áldozatvállalásukat. Így imádkozunk hozzá, Úrunk Istenünk, országunk vezetőjét. Kérünk, hogy adj bölcsességet a számunkra, hogy a te akaratod szerint vezessék a mi nemzetünket. Könyörgünk hozzád egy nagy ébredését. Az, hogy mind többen hozzád térjenek, a te akaratodat kövessék, és neked engedelmeskedjenek. Ámen. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a bűneinket, ígérve mi is megbocsátunk az ellenünk és kíváljunk minket kísértésbe, de szabadíts meg a rossztól. Mert tiéd az a ország, a hatalom és a dicsőség mindenkori örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudván, hogy a jókedvű adakozó megáldja az Isten. Istennek népe, áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te rejár, és adjon néked békességet. Amen.